Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt a szent igét, amelyet megírva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 6. fejezet első 7 versében a következőképpen. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegy asszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki, atyám fiai, magatok közül 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket, és az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, és igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Ámen. Kedves gyülekezet, a mai vasárnapon, a feltámadás utáni 6. vasárnapon az apostolok cselekedeteiről írott könyvből kerül elénk egy rész. Az apostolok cselekedeteit is, mint Lukács evangéliumát, Lukács írta. Lukács pedig mindenről pontosan, szinte majdnem mindenről pontosan tájékoztatott minket, mert azt írja a könyvének az elején, az apostolok cselekedeteinek az elején, hogy mindennek pontosan utána járt. Ezt írta Teofilusnak. Ő egyébként orvos volt, és nagyon szeretett pontosan utána nézni a dolgoknak, amennyire csak tudott. Ő nem volt zsidó, úgy, mint az evangélisták, akik az evangéliumot írták. De ő is hitt Jézusban, és hitte, hogy majd egyszer lesz feltámadás, és visszajön. Tehát az apostolok cselekedeteit is ő írta, ami arról szól, hogy az apostolok hogyan tevékenykednek, hogyan végzik a munkájukat, Péteréket hányszor vetik fogságba, és milyen csodák játszanak közre abban, hogy kiszabaduljanak, és tovább hirdessék az evangéliumot. Azt is olvassuk, hogy megalakulnak az első gyülekezetek, és hogy nagyon megnövekszik Isten igéje. Később Pál apostolról olvasunk, az ő megtéréséről, aztán később missziói útjairól. Sok minden megvan írva ebben a könyvben. De most ez az ige szakasz kerül elénk, és talán ezen a vasárnapon ez nem véletlenül van így. Ma Istenhez kiáltunk. Persze mindig Istenhez kellene kiáltanunk. Talán ez is egy felkiáltás. Egy probléma kerül elénk most ebben az ige szakaszban. Egy probléma, ami az első gyülekezetben felütötte a fejét, mivel ahol gyülekezet van, vagy ahol emberek sokasága van, ott mindig kialakul valami probléma és feszültség, amit meg kell oldani. Itt az alapvető probléma az, hogy az özvegyasszonyokat mellőzik a szolgálatban, a görögül beszélő özvegyasszonyokat, vagy más néven a hellenista zsidókat. A görögök és a héberek között tulajdonképpen csak a kultúrájukban volt különbség. A görögök nem nagyon beszélték az arám nyelvet, ők inkább a görögöt értették. Vagy voltak olyan özvegyasszonyok is, akik messziről kerültek ide Jeruzsálembe, és nem nagyon értették a hirdetéseket, nem nagyon értették mindazt, ami zajlik, és ezért mellőzték őket. És talán az apostoloknak is könnyebb volt az arámul beszélőkkel szót érteni, mint a görögül beszélőkkel. Ennek meg is lett az eredménye, mert zúgolódás támadt, a görög szövegben az van, hogy zsörtölődés támadt. És zúgolódás, hogy miért mellőzik a görögül beszélő özvegyasszonyokat az asztal körüli szolgálatban, vagy ha mai szóval akarjuk mondani, akkor a diakóniában. Ez volt a diakóniai szolgálat gyökere. Az apostolok tehát rájöttek arra a problémára, hogy ők az imádkozás és az ige szolgálata mellett nem nagyon tudnak más feladatot ellátni, mert akkor az Isten igéjét nem tudják úgy hirdetni, ahogyan kellene. Erre rájöttek, és cselekedni akartak. És ma felvetődik az a kérdés, hogy mi, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akár gyülekezeti szinten, akkor hogyan oldjuk meg ezt a problémát? Vajon őszintén beismerjük-e azt, hogy nem tudunk mit csinálni, hogy a feladatot talán át kell adni másnak, hogy meg kell oldanunk azt a problémát, ami most fölvetődött? Mert igaz, hogy feszültség mindig van, de azt gondolom, hogy a feszültség azért van, hogy megoldjuk őket. De sajnos sokszor nem törekszünk arra, hogy megoldjuk a feszültségeket, hanem mindent hagyunk úgy, ahogy van. És ennek a gyökere az, hogy talán nem vagyunk őszinték Istennel. Sem Istennel nem vagyunk őszinték, és önmagunkkal sem. Mert ha őszinték lennénk, akkor megneveznénk a problémát. És akkor megneveznénk a probléma gyökerét. És talán kevesebbet panaszkodnánk, és akkor talán kevesebb széthullott kapcsolat lenne, mint amennyi ma van. Régen sem volt tökéletes a gyülekezet. Régen sem éltek tökéletes életet az őskeresztjének, de próbáltak. Ma is próbálunk, de lehet, hogy kisebb lelkesedéssel próbáljuk ezt. Sokszor nem vagyunk őszinték önmagunkkal sem. És ez az egyik legnagyobb baj. És nem tudunk örülni az örömnek. Annak a legkisebb örömnek sokan. Persze vannak, akik tudnak, meg néha talán tudunk mi is. De sokszor vagyunk talán szomorúak és elkeseredettek. És talán sokszor keseredünk bele abba, amit csinálunk. Pedig nem jó megvárni azt, hogy kiéljünk. Mert ha Istennel és önmagunkkal nem tudunk őszinték lenni, és nem tudjuk őszintén feltárni a problémáinkat, akkor másokkal sem fogunk tudni. Akkor az életünk megy tovább, de a problémáink maradnak. Régebben nagyon sokszor fájt az, hogyha például a szüleim vagy a barátaim figyelmeztettek arra a hiányosságaimra. Nagyon fájt az igazsággal szembesülni, és soha nem vallottam be nekik, vagy csak nagyon ritkán azt, hogy igazuk van. Inkább azt mondtam nekik, hogy ne prédikáljatok már, mert ez unalmas. Hagyjátok már abba. De közben rájöttek ők is, hogy a visszajelzés nekem sokat számít. Nem a rossz dolgaimról, mert azokat én is tudom, hanem a jókról, mert azokat talán kevésbé tudom. És nagyon jó az, hogyha elmondjuk másoknak, hogy mi bánt velük kapcsolatban. De nem mindegy, hogy hogyan mondjuk el, nem mindegy, hogy hányszor mondjuk el, nem mindegy, hogy milyen lélekkel mondjuk el. És nem mindegy, hogy úgy mondjuk-e el, hogy az rosszul jön ki, vagy rosszul esik neki, vagy talán még rosszabbul esik neki, mint ahogy szeretnék, vagy pedig szeretettel mondjuk el. Nagy különbség, hogy szeretettel, vagy gyűlölettel mondjuk el egymásnak, hogyha bajunk van egymással. Mert itt kezdődik a probléma megoldás. Mert lehet nekünk nagyon világos látásunk a gyülekezeti tagokkal kapcsolatban, lehetünk nagyon jó kritikusok, ezt most magamból kiindulva mondom, de hogyha nem szeretettel figyelmeztetjük egymást, akkor az nem sokat ér. Hogyha nem érzi a másik azt, hogy azért mondjuk, mert szeretjük, akkor inkább ne is mondjuk. Én is nagyon sokszor észreveszem mások hibáit, és előszeretettel hangoztatom. De a napokban elgondolkodtam azon, hogy vajon szeretettel teszem-e ezt, vagy pedig azért, hogy megbántsam, és azért, hogy elmondhassam magamban azt, hogy már megint megmondtam a tutit. És hogy ez milyen jó, mert én mennyire jól látom mások hibáit. És vajon mennyire látom a saját magam gyengeségét. És az hagyján, hogy látom-e vagy sem, de mennyire tudok vele szembesülni. Súlyos kérdések ezek, mert hogyha ezekkel nem nézünk szemben egyenként, egyesével, akkor ne várjuk azt, hogy a gyülekezetekben meg fognak oldódni a problémák, mert nem fognak. Mert lehet, hogy eleinte nem látszik, és lehet, hogy eleinte csak az látszik, hogy egyre rosszabb lesz, de később fognak jönni azok az áldások, amelyeket Isten szeretne adni. Hogyha nem vagyunk nyitottak Isten áldásaira, akkor ő nem tud minket elhalmozni az ajándékaival. Ha pedig nyitottak vagyunk, akkor ő is kész arra, hogy megáldjon minket. Az apostolok nagyon bölcsek voltak, mert ők rájöttek arra, hogy ezt a problémát meg kell oldani, hogy ezzel kezdeni kell valamit. Ezért hívták össze az egész gyülekezetet. Összehívták az összes mindenkit, a görög szövegben az összes szó szerepel. Senkit nem hagytak ki ebből. Mi lehet, hogy az egész országot nem tudjuk összehívni, de talán a városban az egész gyülekezetet talán összetudnánk, hogy szembenézzünk az aktuális problémával, vagy legalább azokat, akik rendszeresen látogatják az alkalmakat. Mert hasznos lenne elmondani, hasznos lenne vele szembenézni. Ugyanúgy, ahogy a 12 apostol tette. Ők szembenéztek vele, és próbáltak megoldást találni. És azt a megoldást találták, hogy 7 férfit állítottak be a szolgálatba. 7 férfit azért, hogy ők szolgáljanak az asztaloknál. Hogy az apostoloknak csak az ige hirdetés és az imádkozás szolgálata legyen. Olyan férfiakat választottak, akik Istennek hűséges szolgái voltak. Ebből a 7 férfiből Istvánnak tudjuk a további sorsát. Ha olvassuk az apostolok cselekedeteit, akkor olvashatjuk azt, hogy ő vértanú halált halt, nem sokkal később. Azért, mert megvádolták. Fülöpről pedig tudhatjuk azt, hogy ő pedig az etióp kincstárnoknak hirdette az evangéliumot. Ha mai szóval akarok élni, akkor evangélizált. A többiekről nem sokat tudunk. Róluk biztosan tudunk, hogy később mit tettek. Tehát kiválasztották ezt a 7 férfit, és ők szembenéztek azzal, hogy nem tudnak szolgálni az asztaloknál, hanem imádkozni és igét hirdetni kell nekik, mert ő nekik ez az elhívásuk. És a mai lelkészeknek is tulajdonképpen ez az elhívása, hogy igét hirdessen és imádkozzon a saját gyülekezetéért. Még akkor is, hogyha ez nehéz. És még akkor is, hogyha a hátuk közepére sem kívánják. Nagyon nehéz imádkozni azokért az emberekért, akik esetleg rosszat okoztak nekünk. De azt hiszem, hogy imádkozni mindenképpen kell. Nekem is sokszor nehéz volt, amíg itt voltam, sok emberért imádkozni. De egyszer azt olvastam, hogy ha nehézségünk támad, akkor hálát adjunk és dicsőítsünk. Csak azért is. És énekeljünk. Emlékszem arra, hogy mikor szomorú szoktam lenni, és otthon vagyok teljesen egyedül, akkor elkezdek mosogatni, vagy takarítani, és éneklek valamit. Mert az sokkal jobb. Először kiduzzogom magam, aztán éneklek. És utána egy kicsit jobb lesz. Mert az ének az majdnem olyan, mintha kétszer imádkoznánk. Az imádkozás fontos. És fontos az is, hogy a lelkészek a saját feladatukat lássák el. Sokszor azt gondoljuk, hogy a lelkésznek a könyveléstől elkezdve mindenhez értenie kell. Pedig azt hiszem, hogy a leginkább értenie az ige hirdetéshez kell, és pont ez az, amit soha nem szabad föladnia. Főleg, hogyha nagyon nagy talentuma van rá. Az ige hirdetés és az imádkozás egymásért és sokszor saját magunkért. És a kérdés az, hogy minket, hogy a többi embert Isten mire hívott el? Hogy tudjuk-e már a saját elhívásunkat? Sokszor annyira görcsösen kapaszkodunk abba, hogy meglássuk Isten akaratát az életünkben. Lehet, hogy ő ezt apró lépésekben fogja megmutatni. De Istennek az is számít, hogy mi mit szeretnénk. Ő egyszerűen szeretné, ha elmondanánk neki a vágyainkat, az álmainkat, és lehet, hogy abból kiindulva szeretne valamit. Úgy is meg fogja mutatni. És lehet, hogy ez először félelemmel tölt el, de utána belenyugvással. A hatod év végén, most, hogy visszatekintek a hatod évre, és talán most egy kicsit búcsúzom is, akkor itt nagyon sok mindenre rájöttem. Még nem nagyon tudom, hogy később mit fogok csinálni. Vannak elképzeléseim, terveim, vágyaim. Ezekből mindig sok van. Lehet, hogy mind teljesül, de az is lehet, hogy nem mindegyik, csak néhány. És hiszem azt, hogy ezeket Isten megáldja. És mostanában kezdek rájönni, hogy nem kellett volna egész fél éven keresztül ettől félnem. Mert a félelem az nagy úr szokott lenni az életünkben. Emlékszem, hogy amikor hatodéves konzultáció volt, és az egyik lelkész a lelki életről beszélgetett velünk. És nekem az erőtlenségnek a két fajtája maradt meg bennem, két dolog, ami erőtlenné tehet, az a magány, illetve a fáradtság. Nálam ez nagyon uralkodó tud lenni. Hogyha elszomorodom, akkor úgy érzem, hogy mindenbe belefáradok. Itt is volt ilyen szakasz a hatod évem során. És akkor azt mondtam Istennek, hogy én elfáradtam. Teljesen hiába való az, hogy én itt vagyok. És elegem van. És akkor valahogy mindig adott erőt. Amikor elkezdtem magányos lenni, akkor mindig voltak olyan emberek, akik mellettem álltak, és akik segítettek nekem még akkor is, hogyha ők nem tudtak erről. Beszélgettek velem, elmentünk ide-oda, és nagyon, nagyon jó volt az, hogy volt egy olyan valaki is, akinek sok problémámat elmondhattam. Egy külső ember, aki nem tartozott a gyülekezethez, aki tárgyilagosan tudta nézni az eseményeket, aki nem ismert innen senkit. És ő is nagyon sokat segített nekem abba, hogy ne adjam fel. És itt voltak még a barátaim is. És ez nekünk is biztatás lehet, hogy Isten mindig küld mellénk embereket, amikor a legnagyobb krízisben vagyunk. Ő mindig tudja azt, hogy hogyan segítsen. Ő mindig tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Ő tudta, hogy nekem akkor mire van szükségem, és hogy mire volt szükségem végig. És ezzel nem csak én vagyok így, hanem itt, mindenki így van, mert Istennek mindannyian fontosak vagyunk. Az apostolok tehát szembenéztek a problémával, és úgymond megoldották. És ez nem jelenti azt, hogy több probléma soha többé nem lett a gyülekezetben, sok lett ezután is, de mindig igyekeztek megoldani az aktuális problémát. Mindig igyekeztek még akkor is, hogyha elrontották. Mert Istennek nem az a lényeg, hogy hogyan és hányszor rontjuk el, mert ő jól ismer minket, hanem neki az a lényeg, hogy akarunk-e vele mindig, minden nap újat kezdeni, és ez mindenkinek az életében más. Hogy mi akarunk-e vele beszélni, hozzá imádkozni, olvasni az igéjét, talán közösen imádkozni hozzá, vagy beszélgetni róla, hogy szeretnénk-e ezt, szeretnénk-e hozzá közel kerülni még akkor is, hogyha nem látjuk őt, hogy ott van mellettünk. Pedig ő akkor is ott van mellettünk, amikor látszólag láthatatlan. És ma, exaudi vasárnapján is, aminek az a lényege, hogy halld meg Uram hívó hangomat, kiálthatunk mi is így Istenhez, hogy hallja meg a mi hangunkat. És meghallja, és valahogyan mindenképpen segíteni fog. Lehet, hogy azt csak akkor látjuk, amikor visszanézünk később, de az is lehet, hogy már közben is látjuk, amikor benne vagyunk. És így befejezésül szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy bátran kiáltson Istenhez, teljesen mindegy, hogy hogyan, teljesen mindegy, hogy milyen szavakkal, teljesen mindegy, hogy mikor. Mert Jézus nem hiába jött el, és nem hiába küldte el a Szent Lelkét és a pártfogót. Jézus nem hiába halt meg. Ő hozzá bármikor lehet menni, akár először, vagy akár visszatérni hozzá. De bármikor lehet. Bármikor lehet hozzá kiáltani, mert mindannyian értékesek vagyunk az ő szemében. Értékesek és nagyon fontosak. Ámen. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm neked azt, hogy minden nap hálát adhatunk neked valamiért. Köszönjük neked azt, hogy minden nap, minden percében, akármit csinálunk, vagy akárhová megyünk, mindig hozzád kiálthatunk. És köszönjük neked azt, hogy mindig számíthatunk rád. Még akkor is, hogyha nem látjuk azt, hogy hol vagy. Ámen.